reggeli személy.
Flek Zoltán egyetemi tanár van itt velünk, jogszociológus, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Most az elmúlt napok eseménye, és szerintem ez sok mindent megmutat a hatalom működéséről, hogy egy Orbán úr, de nem az, hanem egy másik, de ő is igen nagy hatalom, doktorizni akarja, PhD-zni akar az ELTE-n, és a vita abból kerekedett, hogy vajon el lehet-e elfogulatlanul bírálni valakinek a tudományos teljesítményét egy olyan egyetemen, ami végül is kiszolgáltatott annak a hatalomnak, amit ez az ember képvisel, és hát hozzátartozik, hogy ez az egyetem, ez nagyon erős nyomás alatt van, hogy engedje azt, hogy alapítványba, vagy valamilyen formába kinyomják, amit az oktatók nem akarnak, ezért nem kapnak rendes fizetést, ezt meg azt, szóval, hogy elég satuba vannak szorítva, tehát akkor elvárható-e tőlük, hogy tényleg tudományos szempontból értékelik azt, hogy ez az ember jó dolgozatot csinált, vagy nem elég jót?
Több szempontból érintett vagyok, tehát bizonyos elvi összefüggéseket érdemes lenne leszögezni. Egyrészt, hogy erről fontos beszélni, tehát ez egy nyilvános dolgozat, az eljárás is nyilvános, és bizonyos elemeitől eltekintve, ami formális és belső, a vita nagyon is fontos sok szempontból, tudomány autonómiája, a hatalom működése szempontjából. Másrészt azonban én, mint ELTE-s oktató, meg a doktori tanács tagja, egy csomó dolgot nyilván csak a saját nevemben mondhatok el, tehát nem...
Az bőven elég.
Ez nem, tehát ebben az értelemben elvi összefüggéseket szeretnék mondani. A legfontosabb probléma persze a hatalmi közszereplőség. Pontosabban annak az a minősége, amit a jelölt képvisel, az a mérhetetlen nagy hatalom és pénzek feletti diszponálás, ami egy ilyen autokratikus rendszerben jött létre, ahol az ő befolyása lényegében korlátlan a kultúra területén. A Matthias Corvinus kollégium és egyéb a miniszterelnökhöz közel álló tanácsadó szerepében. Tehát neki abban óriási befolyása lehet, gondolja itt a laikus kívülről, hogy mondjuk az ELTE vagy más egyetem milyen forrásokat kap, milyen státuszban marad vagy nem marad, egyáltalán mi lesz a sorsa, közben az ELTE-n bértárgyalások vannak a kormánnyal, tehát egy feszült helyzet van, ami azt a nagyon faramuci helyzetet idézte elő, hogy a jelölttől gondolhatják sokan, hogy a jelölttől függ az egyetem, hogyan várhatja el a jelölt, vagy bárki az objektív mérlegelést és értékelést a dolgozatával kapcsolatban, és a fokozat odaítélést. Ez nem mond semmit a dolgozat minőségéről, tehát ez mielőtt kinyitná az ember a dolgozatot, ez az aggály felmerülhet. Tehát ez a vita tárgya.
Igen, viszont ebben a vitában egy csomóan azt mondják, nagyon liberális gondolkodású emberek is, meg ennek a hatalomnak nem feltétlen támogató is, sőt, hogy oké, mindenféle szempont van, de igazából egy szempontot kell csak nézni, hogy ez a dolgozat, ez a jelölt szakmailag, tudományosan megfelelő-e, jól megírta, jól tud mellette érvelni, elfogadható, amit mond, akkor kapja meg a PhD fokozatát, ha nem, akkor viszlát. És az, hogy egyébként még mi mindent csinál, vagy milyen jogai vannak, az nem szabad törődnie a bizottságnak, csak a tudománya.
Egy ilyen tudományos fokozat odaítélésekor az egész folyamatban folyamatosan nem csak a dolgozatot, hanem a jelölt alkalmasságát is vizsgálni kell, a habitusát és erkölcsi feltehetetlenségét, ami sokkal több egyébként, mint az erkölcsi bizonyítvány. De ez az egész érve, ez nagyon szimpatikus és liberális, de én a magam részéről azt gondolom, hogy ez abszolút érvényesíthető egy demokráciában és jogállamban, ahol minden közjogi pozíciónak korlátjai vannak. Egy olyan autokratikus rendszerben, ahol a hatalomnak nincsen korlátja, és a konkrét személy korlátot sem látja senki tulajdonképpen a hatalmi mezőben, ott nagyon erősen megfontolandó, hogy ez a kiszolgáltatottság, amiről az előbb beszéltem, nem akadálya egy ilyen eljárásnak. Az a helyzet, hogy egy normális demokráciában föl sem merül ez a kérdés, mert a közhatalom birtokosai önmegtartóztató módon nem játsszák el, hogy ők most PhD jelöltek, és nagyon ritka, hogy valaki pozícióban olyat eljárást kezdeményez, amiben mondjuk egy kulturális miniszter, vagy egy miniszterelnök, vagy egy kormánytag akar fokozatot szerezni olyan intézményben, amely az ő befolyása és felügyelete alatt áll. Ez összeférhetetlen a szónak a szociológiai értelmében, ha jogilag nem is találnánk meg azt a szabályt, ami azt az összeférhetetlenséget kimondja. Tehát ez az előbbi idézett liberális érvelés, ez igaz, de nem a mai Magyarországon.
Mondjuk annyi furcsaság kétségkívül van a dologban, talán Rácz András hívta föl rá tegnap a figyelmet, hogy ez egy elég régóta húzódó folyamatán 10 vagy 12 éve, tehát ha nevezzük jelöltnek, ha a jelölt meg akarta volna szerezni a PhD-jét, megtehette volna akkor mielőtt közhatalomba került volna, ráadásul azt feltételezni, hogy sokkal több ideje volt a tudományokkal foglalkozni, amikor egyébként az ország ügyes-bajos dolgait és gyenge vállán kell vinni, az azért mégis egy merész dolog.
Jó, én...
Tehát, hogy nem azért te, és ez lehet, hogy egy nagyon rossz indulatú feltételezés a részemről, és akkor elnézést, nem azért most nyújtja be, mert úgy érzi, hogy most van olyan pozícióban, hogy nem mernek neki nevet mondani.
Nyilván engem az zavar, hogy ez a gondolkodás, ez a feltételezés, amit most mondott, ez bárkiben felmerülhet. Tehát éppen ez a probléma. Egyébként valószínűleg több köze van az igazsághoz annak, hogy van egy jogszabályi moratórium, a régen elkezdett fokozatszerzést be kell fejezni bizonyos idő alatt, tehát nem tudja tovább húzni. Aha. Nagy áldozatot követel, milliárdok fölötti és hatalom fölötti diszponálás, például azt az áldozatot, hogy az ember nem tud fokozatot szerezni cserébe, óriási hatalma van.
Ja, hogy dönts el, hogy vagy politikus akar lenni, vagy tudós.
Igen.
Az ilyen dolgozatok nyilvánosak, ugye?
Igen.
Bár valószínűleg laikus nehezen ítéli meg, hogy ez most tudományosan hoz újat, vagy kevésbé, de hát a szakmabeliek meg tudják nézni. És a védés is nyilvános.
Igen.
Elmehetek én is meghallgatni?
Hogyne.
Be fogok férni abba a terembe, vagy olyan lesz, mint a bíróságokon szokták, hogy nyilvános ugyan a tárgyalás, de csak 8-an férnek be, azok meg már regisztrálták.
Erre nem tudok mit mondani, de igazából nagyon fontos a tudományban a nyilvánosság, a dolgozat megítélhetősége. Egyébként az eljárás tartalmaz is olyan elemet, ami szót ad a közönségnek, tehát lehet kérdezni a jelöltől, ott megjelhetnek szakemberek kívülről, akik nem az opponensei, kijelölt opponensei a dolgozatnak, és kérdezhetnek a jelöltől. Az ott elmondott összefoglaló és a vita után a közönségnek is joga van kérdezni. Én nagyon remélem, hogy ha erre sor kerül, akkor itt tényleg csak szakmai érvek kerülnek elő, és a maga az eljárás nem politizálódik tovább. Sajnos ebben már benne vagyunk ebben az útban, de azt hiszem, hogy a jelölt, amikor elkezdte ezt a folyamatot, akkor pontosan tudhatta, hogy egy politikai közszereplő egy olyan témában ír dolgozatot, ami érzékeny hatalmi kérdés, a nemzeti szuverenitás kérdése.
Arról írja a dolgozatot?
Igen, amiben ugye a szuverenitás jogi kérdései, ami egy nagyon, nagyon érdekes, de hát lássuk be, politikailag egyáltalán nem semleges kérdés. És amiben neki egyébként a reálszférában óriási befolyása van. Tehát sok probléma fölmerül ezzel, de ettől még lehet elméletileg is nagyon cizellált és jó dolgozat, és mindenben megfelelhet a követelményeknek, de ugye nem erről beszéltünk eddig.
Bizonyos szempontból egy jobb vitának gondolom azt, hogy egy állami vezető, aki nagy dolgok fölött diszponál, az tehet-e PhD dolgozatot, vagy sem, mint hogy arról vitatoznánk, hogy ellopta-e az Andrássy út páros oldalát, és most viszi-e a páratlant is, vagy sem. Ez egy szebb vita a maga módja.
Ez egy fontos elvi vita, és őszintén szólva engem tényleg az érdekel az egész történetben, hosszabb távon és elméleti értelemben is, hogy hogyan reagálnak intézmények és szervezetek egy ilyen típusú vitára, ahol morális kérdések merülnek fel a hatalommal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy az nagyon jellemző, hogy a maga az ELTE, az akadémia elnöke, és más intézményi tényezők hogyan reagáltak erre, és hát sajnálatos módon azt látom, hogy az áldozathibáztatásnak egy sajátos logikája működik itt is. Az áldozatot én Polyák Gábornak gondolom ebben az esetben.
Polyák Gábor, aki az ELTE professzora, sokszor beszélünk vele itt a Klubrádióban is, egyébként ebben az ügyben is kerestük, az elég határozottan kikelt ez ellen, és azt mondta, hogy amikor legyapják a magyar felsőoktatást, amikor a hatalom azt, ez az én kifejezésem, bocsánat, amikor azt művelik az ELTE-vel, amit művelnek, amikor olyan embereket ránk kényszerítenek, és mond neveket, akkor még beleverik az orrunkat a hőzébe is ezzel. Azt hiszem valahogy így fejezte be ezt. Tehát, hogy ő nagyon élesen fogalmazott, hogy hát ez finoman szólva morálisan megkérdőjelezhető.
Szóval az a helyzet, hogy süt ezekből a megszólalásokból az, ami egyébként gyakran tapasztalható bírósági vezetők részéről az elmúlt 15 évben nem egy ilyen példa volt, hogy az lengi át a megfogalmazásokat, hogy elképesztő szorongás van az intézmények vezetésében a hatalom lehetőségeivel kapcsolatban, pénzügyi, szervezeti, jogszabályalkotási és egyéb lehetőségeivel kapcsolatban, ami azt sugallja, hogy ezeknek az intézményeknek már korábban megszűnt az autonómiájuk, be vannak szorítva egy olyan sarokba, ahol nagyon vigyázniuk kell, hogy jó fiúnak tűnjenek a hatalom szemében, mert ez a hatalom bosszú álló, kegyetlen és amorális. Na most ez azt jelenti, hogy ha ilyen a hatalom, és ezt próbáltam mondani a beszélgetésünk elején, akkor a hatalom képviselője nem várhatja el, hogy a megszorított, sarokba szorított intézménynél minden skrupulus nélkül és minden félelem nélkül fognak ítélkezni az ő dolgozatáról. Ez egy elvi és morális kérdés. Tehát nekem az a problémám ezzel, hogy az egész magyar közéletet átlengi a félelem, szorongás, a hatalom nem megérdemelt tisztelete. Az a típusú reakció, ami megengedi ennek a rendszernek, hogy ilyen stabil legyen.
Hát ez a zsarnokság van, mindenki szem a láncban gondolják magukról. Igen. Most itt az a furcsaság van, hogy egy csomóan önként jelentkeznek, hogy láncszem szeretnék.
De a probléma az, hogy minket is bemocskol. Tehát, hogy én, aki az ELTE-n dolgozom, és vállalom az ELTE-s identitásomat, és az én nevemben is írják alá azt a nyilatkozatot, hiszen a aláírás az volt, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem, és tagja vagyok ennek a kari doktori bizottságnak, és ezzel foglalkozni kell, és én is állami fizetést kapok, de hogy nem tudunk kimenekülni ebből a rendszerből. Nagyon nehéz. Nekem meg kell fontolni, hogy mit mondok, és ugye a Polyák Gábornak is, aki szintén ELTE-s oktató és egyetemi polgár, azt hányják a szemére, hogy a szólásszabadsággal élve morális kifogásokat is dühös stílusban
adta. Azt mondják neki, hogy Gábor, figyelj, baj lesz. Egyrészt mi lesz a te egyetemi tanárik? Vagy
a vele szimpatizánsok is azt mondják, igen, hogy barátja is azt mondják, hogy jobb lett volna hallgatni.
Hát nem lesz sajtos kifi a büfőben, ha így viselkedsz.
Szegény Gábor, tehát ez az, ami katasztrofos. Hogyha ilyen a helyzet, hogy egy ilyen típusú véleményre ezek a reakciók vannak, akkor ez önmagában igazolja azt, hogy jogos a félelem, és nem várható el az objektív viszony a jelölt és az egyetem között.
Igen, de a jelölt valószínűleg másképp gondol magára, tehát ő nem úgy definiálja, felteszem magát, mint hogy egy despotának vagyok a jobb keze, hanem az, hogy én most egy komoly tudományos pályát is be tudok futni, mert annyira okos vagyok egyébként, lehet, hogy tényleg az. Tehát, hogy nem úgy gondol magára, mint aki bármit megtehet, és nem mernek neki felteszem ellent mondani ebben a helyzetben, hanem írtam egy jó dolgozatot, miért ne lehetnék akkor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen PhD doktor.
Persze, de nem arra van szó, hogy az Orbán Balázs mit gondol magáról, sőt, arról sincs szó, hogy a hatalomban levők mit gondolnak magukról. Arról van szó, hogy egy egyetem, egy akadémia, egy tudományos közösség mit gondol a saját autonómiájáról és saját magáról és morális tartásáról. Erről van szó, tehát nem, itt ez a vita kódolva volt, mert ez tulajdonképpen egy olyan eset, amiben a hatalom és a hatalom által legyűrt és autonómiát fosztott területek nagyon érzékeny viszonya merült fel.
Jó, hát annak nagy történelmi hagyománya van, hogy alán berülni és kibekkelni, és ez különféle módokon lehet elmondani, hogy nem újat húzni a hatalommal.
Igen, túl sok engedményt teszünk ennek a hatalomnak, és ez a probléma, ezért ilyen. Ezért is.
Hát nyilván. Másrészt meg ugye nyilván egy csomóan azt gondolják, akik azért kritikusabban gondolkoznak, hogy jó, egyedül én mit lázongjak, ha itt mindenki lázongana, vagy sokan lázonganánk, vagy tényleg az egyetemi közösség azt mondaná, hogy akkor együtt felépnénk, akkor én is azt mondanám. És hogy ezek valahogy nem állnak össze, tehát akkor mi gyávák vagyunk, kussoljunk, egyszerűbb, oldják meg, na most nem szakad le az ég, hogyha egyetemi doktor, vagy nem is egyetemi doktor, ez PhD-t kap, nem érez annyit ez az egész, hagyjuk a fenébe.
Jó, csak ugye onnan kezdve, hogy valaki doktori fokozatot kap, az a doktori fokozat összes eddigi viselőjére is rávetül, tehát a fokozat szerzésnek az eljárása és a hatalmi érintettség, ahogy egy akadémiában az akadémikusok minősége, nem szakmai csak, hanem emberi minősége is meghatározza azt, hogy mekkora értéke van az akadémiai fokozatnak Magyarországon. Hát
ilyen szempontból tényleg szomorú, hogy ez a PhD fokozatot is elértem, mert azt látjuk, hogy Kossuth díjat arra osztanak, hogy kellene még egyetemi tanár a színművészeti egyetemre, mert éppen szétvertük, de hát nincs, mert azért az idő, tehát az nem lehet csettintésre előállítani egyetemi tanárt, és ez a következő kérdésem, ez az ilyen típusú jogalkotás, akkor hozunk egy szabályt, hogy aki Kossuth díjat kap, meg nem tudja milyen díjat, az olyan, mintha már egyetemi tanár lenne, és akkor ezzel a trükkel ki lehet nevezni egyetemi tanárt. Most aki korábban Kossuth díjas és egy komoly teljesítmény áll mögötte, hát az joggal gondolhatja azt, hogy na menjetek a fenébe. De hogy ez nem is ez a része érdekel most engem igazán, hanem az, hogy hát szóval mit lehet a jogi egyetemen tanítani, vagy mondani a hallgatóknak, amikor nyilván olyan emberek járnak jelentős időn oda, akik figyelik a történéseket, azt látják, hogy a jog az ilyen hatalmi ügyekben problémák megoldására való. Egyetemi tanár kell, kinevezzük. Rosszul áll a közvéleménykutatások szerint a szénánk a választással kapcsolatban, akkor átszabjuk gyorsan a választójogi törvényt és a többi. Szóval ott áll a hallgatók előtt, azt mondja, hogy a jogi igazságosság, azok meg azt mondják, hogy hát ez a hatalom szolgálja, a diktatúra szolgáló leánya.
Hát először is nyilván óriási probléma és kihívás ezek, ugye minden érték leértékelődése, hogy klasszikust idézek, tehát hogy egyszerűen elvesznek ezek az alapértékek a gyakorlatban. Tehát ha valaki a gyakorlatot nézi, a jogrendszer és politikai rendszer sajátos autokratikus működését, akkor valóban azt látja, hogy a korábban fontosnak tartott értékek, szabadság, autonómia, Kossuth díj, megbecsülés, fokozat, stb. Tudomány, ez mind sárba van tiporva, tehát hogy a saját identitásunk és presztízsünk is veszélyben van ebben az értelemben, tehát hogy én őszintén szóval azt gondolom, hogy mi magunk is újságíróként vagy egyetemi oktatóként óriási presztízsveszteséget szenvedtünk el azzal, hogy a szakmánk leértékelődött. Sok ok miatt az egyik ok a hatalom működése és ez a legyaluló tevékenység, a másik ok a szakmáknak a szolidaritás hiánya és az önvédelmi képtelensége. De hogy visszatérjek az oktatásra, azért én persze most haza fogok beszélni, azt gondolom, hogy azok vannak igazán veszélyben, vagy azok vannak nehéz helyzetben, akik mondjuk a jognak ezt a dogmatikus szakjogi részét oktatják, akik elméletet, vagy társadalomtudományokat oktatunk jogászoknak, viszonylag könnyebb a dolgunk abban a tekintetben, hogy mit is kell tanítani, mert az értékeket, társadalmi összefüggéseket, hatásokat, problémákat, kritikus szemléletet, ezt azért egy nagyon jó terepen lehet bemutatni. A más kérdés az, hogy egy joghallgatónak a gondolkodását hogyan tudjuk befolyásolni, amikor azt látja, hogy egyszerűen nem éri meg a kritikus gondolkodást, tehát nem vethető fel olyan kérdés, ami mondjuk a társadalmi árakat, kontextuális összefüggéseket, európai értékekhez való alkalmazkodást, a demokratikus jogállami elvek és értékek tiszteletét, igazságosságot, méltányosságot, emberi tartást, emberi jogokat és sok minden mást tartalmaz, mert ezt nem fogják neki megfizetni a jogászi munkában, mert nem így működik a rendszer, tehát hogyha valaki nem tudós akar lenni, amiből nem tud megélni, vagy nem kutató, amiből csak Magyarországon kívül tud megélni, hanem gyakorlati jogász akar lenni, akkor jobban teszi, hogyha ezeket a készségeket, kritikus gondolkodásmódot és társadalmi beágyazottságban való elmélyedést, ezt nem teszi magáévá, mert nem kifizetődő.
Hát ez nem csak a jogászi szakma specialitása, bár lehet, hogy ott érdekenyem. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy valaki elmegy egy nagy ügyvédi irodához, mondjuk gyakornoknak, ott mégis csak elvárnak tőle kreativitás, gondolkodást, és hogyha, tehát meg kell így módon, ezt meg kell tanulnia valahogy, és egy picit is hosszabb távra gondolkoznak, az nem tudom, mennyire hosszabb táv persze, akkor azért nem biztos, hogy örök időkig így marad a világ.
Jó, ez pontosan így van, és nyilván van néhány hallgató, aki ezt így gondolja, remélem, hogy nem is kevesen vannak ilyenek. Én ezzel tudnék válaszolni, mint egy kortárs fiatal szerző, egyébként jogász végzettségű, írt Schillinger Gyöngyvér, akinek a könyvének az a címe, hogy rohadjon meg az összes. Tehát, hogy mert ő pont arról beszél, hogy milyen az a jogász, amelyiknek csak az előrejutás, a technika, az érvényesülés számít, és hogy mennyire kiveszett bizonyos szakmákból ennek a környezetnek a hatására az a humánus arc, amire szükség van minden demokratikus rendszernek.
Hát demokratikus rendszernek.
Jó, de szükség van majd ennek a Magyarországnak nevezett helynek is arra, hogy egyszer a demokratikus újjáépítésben emberek legyenek, akik emberi arcot adnak a szakmáknak.
Flex Zoltán jogász professzor a vendégünk. Azért a 90-es rendszerváltás előtt nagyon nagy szerepe volt azoknak a jogászoknak, akik meglátták azt, hogy változtatni kell. Sok kritika érheti, de a Független Jogászfórumtól kezdve azokat, akik rájöttek, hogy nem alkotmánybíróságnak hívták, nem alkotmányjogi tanácsnak, vagy mit tudom én minek, tehát még azt nem merték mondani, hogy alkotmánybíróság, de azt már, hogy alkotmányjogi tanács, és valaki ellenőrizheti a népszuverenitást képviselő legfőbb szervnek, a parlamentnek és a döntéseit, ami egy eretnek gondolatnak számított szerintem akkor sokak előtt, az nagyon fontos volt, vagy a Nyilvánosság Klubban is résztvevő jogász. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog volt, és akkor a jogászoknak egy elég jelentős köre úgy látta, hogy változtatni kell, és mert is tenni egyébként. Hát jó, persze, innen könnyű azt mondani, hogy akkor ez már egy bomló diktatúra volt, de ez mondjuk 87-ben kevesen mondták volna azt, hogy 3 év múlva az hupsz így kifullad. Tehát még az sem igaz, hogy a tutiba mentek bele már.
Nem, biztos, hogy nem. Tehát volt kockázat, és volt szellemi tartás, és volt szellemi kapacitás, és hát ezeknek a munkáknak köszönhető, hogy a rendszerváltás valóban gördülékenyen és jogias módon ment végbe, amiről sok mindent állíthatunk, de az biztosan nem, hogy ez alacsony színvonalú, és nem a demokrácia és a jogállam vezérelt. Ezek nagyon is elkötelezett viták és gondolatok voltak, és hát persze sokkal korábban megkezdődtek, mint a rendszerváltás és a kerekasztal tárgyalások, mert mondjuk Sárközi Tamás a gazdasági jog területén, Kúcsár Kálmán a közjog területén olyan munkákat vezényeltek, amelyek a 80-as évek közepétől, második felétől kezdve összegyűjtötték.
De pozícióval Kúcsár Kálmán, tehát az akadémia főtitkára.
Igen, aztán később igazsági miniszter
lett, de hát az meg igen, később Sárközi miniszterhelyettes lett, de igen, megint később.
De ezek a munkák megkezdődtek nagyon korán, 80-as évek közepétől, még tulajdonképpen a Glasnost szelére már megindultak ezek. De azt is mondhatnám egyébként, hogy a 60-as évek végétől jellemző szellemi nyitás lehetővé tette ezt, mert egyetemen megindultak a viták, akadémiai intézetekben viták folytak demokráciáról, és lehetett mondani, hogy kedves elvtárs, nem értek veled egyet, mert szerintem a nyugat nem haldoklik. És egy, most ezt csak igen, metaforikusan mondom, világos. Tehát hogy lehetett beszélni jogállamról és demokráciáról például.
És most lehet ezeken a fórumokon, vagy érdemes, hogy gondolják úgy az ott tevékenykedők, hogy kell ezekről a dolgokról beszélni?
Hát nyilván megpróbálunk beszélni, itt most nem arról van szó, hogy betiltják a beszédet, hanem arról van szó, hogy teljesen irrelevánsá válik a dolog, tehát nincs miről vitatkozni, ugye megrontotta a nyelvet a hatalom. Tehát nagy évekig azt hallottuk, hogy a jogállamnak nincsen értelme, az egy politikai zsarolási eszköz. A jogállam az sem jogi, sem filozófiai kategória, vagy ha filozófia, akkor egy ilyen konyhafilozófia, de inkább csak a politikusok használják, tehát ez nem érdekes, tehát hogy relativizálódtak ezek a fogalmak. De egyébként most vagyunk a határán annak, hogy az akadémiai intézetben például, ezt most hallom a képviselőitől, engedélyhez kötik a véleménynyilvánítást, tehát hogy nagyon furcsa irányokat vesz azért a hatalom. Kezd visszatérni oda, hogy nem elég az öncenzúra. Próbáljuk meg ezt egy kicsit erősebben intézményi módon érvényesíteni.
És van tiltakozás ez ellen, meg morgás? Vagy?
Biztos lesz, hát hogyha az előző 15 évnek a tapasztalatát nézem, akkor ez a morgás biztos nagyon halk lesz.
Most, hogy egy praktikus dolgot felvessek, hogy működik. Ugye a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság egyik első és nagy visszhangot kiváltó döntése volt az, hogy nem lehet a személyi számot úgy használni, hogy minden adatnyilvántartást össze lehet ennek a felhasználásával kapcsolni az emberekről. Hozzátéve, hogy akkor ezek még papírral és kézzel készülettek, csak meg 91-ben felteszem, még nem volt olyan magas szintű a számítógépesítés. Most tegnap voltam egy kormányablakban, egy néni rá akart beszélni, hogy legyek digitális állampolgár, és akkor egy kicsit húztam a számot, azt mondta, hogy hát előbb-utóbb rá fogok kényszerülni, mert ezt úgy fogják csinálni, hogy elkezdtem olvasgatni az interneten, mindent mindennel össze lehet kapcsolni. Most hogy ennek van-e értelme, vagy sem, egy következő kérdés, de hogy morgás sincs belőle, és ha véletlenül nem nézek utána, akkor még könnyedén belefutok. Bár azt mondom, ez a kedves néni ott a kormányablakban, hogy úgyse fogom megúszni, úgyis. Egyébként ugyanahhoz a miniszterelnöki kabinett irodához tartozik, ahol a titkos szolgálatok is, hogy ne legyen, hogy mondjam, hogy a gyanú erősebb legyen bennem, hogy ez jó-e nekem, vagy sem.
Itt két dolgot érdemes mondani. Egyrészt, hogy hát elképesztő módon megváltozott a technológiai feltételrendszer a 90-es évek eleje óta, és az államok működése is megváltozott, és a gazdasági potenciája adatoknak óriásivá vált, tehát ez nem csak hatalmi technika, hanem üzlet is, tehát itt egy nagyon súlyos összefüggésrendszer megváltozott. A Sólyom László akkori gondolatai nagyon jó szándékú emberi méltóságvédelemben és személyiségi jogvédelemből indultak ki, de hát ezt most újra kéne fogalmazni azért. Viszont van egy dolog, amiben megint csak azt kell mondani, hogy az autokratikus állam sajátos minősége az, ami megvonja tőlünk a bizalom lehetőségét. Tehát, hogy nem bízunk abban, hogy ez a digitális állampolgárság, ez csak arra lesz felhasználva, hogy nekünk megkönnyítse az aláírásainkat, és ne kelljen bemennünk a papírt aláírni, és digitálisan tudunk
bármilyen. Amúgy ez jó ötlet.
Amúgy így működik a világ, tehát valószínűleg a digitalizációnak a hatása az olyan, ami nem kerülhető meg, de hát melyik jó szándékú, demokratikus érzelmű magyar állampolgár bízik a magyar állam jó szándékában? Tudnélik, ezerszer visszaélt vele, és nincsen intézményi okunk se, tehát ha valaki megnézi a jogszabályokat és a szervezeti összefüggésrendszert, akkor látni fogja, és eddig is tapasztalta egyébként, hogy mint választó is tapasztalhatta, hogy visszaélnek az adataival.
Hogy lefordítsam a saját nyelvemre, ha mondjuk lenne egy ombudsman, akiben bízhatok, egyébként van adatvédelmi ombudsman, de akiről elhinném azt, hogy nem a hatalom úgy fütyül, ahogy a hatalom fordítva, úgy táncol, ahogy a hatalom fütyül, akkor megnyugodnék. Én nem értek hozzá, ő ért hozzá, megnézi benne, bízom. Most lehet, hogy megtehetném, hogy bízok benne, vagy akkor járnék jól, ha most is bíznék benne, mert ez egy talpig becsületes és rendes, és a saját szakmája szerint eljáró ember, ezt simán lehet. de valahogy mégiscsak a helyzet úgy alakult, hogy az a bizalom, lehet, hogy ok nélkül egyébként, de megrendült az intézményben, hogy ő ellensúlyt teremtett az elmúlt években nyújtott teljesítménye miatt. Igen. Hát kicsit olyan bizalmatlan lennék, hogyha ő azt mondaná is, hogy jó, mert hát azért van tart.
Ebben az államban, az autokratikus államokban általában való állampolgári bizalom nem tévedés vagy naivitás, hanem felelőtlen butaság. Tehát azt kell mondanom, hogy nincs olyan logika, amely alapján bármely magyar közhatalmi intézményben jogosan bízhatnánk.
De tehát akkor nincs, megáll az élet.
Nem, hát, de az, tehát ez a csapdája ezeknek a rendszereknek. Tehát, hogy nem mellesleg egyébként, ezt most nagyon sűk ezt a vitát, de nagyon fontos, nem csak az állampolgár és állam közötti bizalmat rombolják, hanem az állampolgárok közötti bizalmat is, ami sokkal súlyosabb és hosszabb távú hatás, mert egy államot le lehet cserélni, az egész apparátus le lehet cserélni, és meg lehet változtatni a jogszabályok lényeges részeit, de az emberek közötti bizalmi rendszereket visszaállítani sokkal nehezebb lesz. De egyik közhatalmi funkció 2010 óta egyik közhatalmi funkció sem bizonyította egyetlen egy döntésével sem azt, hogy ténylegesen képes a túlméretezett és autokratikus hatalom korlátozására. Nem azért ültették oda, de hogyha valaki nem látná a működésüket, csak azt, hogy hogyan választják ki őket, akkor elég lenne a bizalom megvonásához.
Alkotmánybíróság például. Volt egy könyvük, aminek az volt a címe, hogy Technika vagy értéke a jogállam. Most bizonyos szempontból ezt a kérdést úgy lehet feltenni, hogy technika vagy értéke a jogállamiatlanság.
Hát érték a hatalom megtartása szempontjából, és nagyon jól működő technika. Én éppen most kéziratban befejezett könyvemben ezt csalásnak nem egyedül nevezem, én ezt csalásnak, ugye Saja András angolul megjelent könyvében is azt mondja, hogy ez a hatalomgyakorlás, ez csaláson alapult, tehát ez becsapáson, ez a cheating, tehát egyszerűen a jog eszközrendszere az alkalmas a csalásra és a becsapásra, tehát van egy felület, amit mutat, és úgy tűnik, mintha lenne alkotmánybíróság, de tudjuk, hogy nem az. Úgy tűnik, mintha lenne ombudsman, de tudjuk, hogy nem az. Úgy tűnik, mintha lenne egy ellenőrizhető kormányzat, de nem az. Tehát, ha valaki csak az alkotmányozza az alaptörvényt, akkor is kiderül, hogy sok minden turpisság, de az igazi gyakorlat az mégiscsak az, hogy persze van közbeszerzés, de úgyis tudjuk, hogy ki fogja megnyerni. Tehát, hogy van egy sajátos technikai értéke a jognak. Azt tudom mondani, elviszintes, és ez nagyon tanulságos egyébként, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a szakmák hagyták magukat becsapni. Miközben valószínűleg a legjobbak és a közepesen jók is pontosan tudják, hogy ez becsapás, csak egyszerűbb azt játszani, hogy a felületen mozgok, és úgy teszek, mintha ez egy normális állam lenne, és azért hagyjuk magunkat megerőszakolni. Tehát ez egy nagyon... Tehát hogy most, hogyha ezt a képet folytassam, bár nem lesz nagyon stílusos, hogy úgy teszünk, mintha az erőszaktevő udvarolna nekünk, és ezt szerint járunk el, de nem udvarol. Nem udvarjas. Ez erőszak, és az a helyzet, hogy minden jog kétarcú. Tehát mindegyikben ott van az erőszak magja, minden állam kétarcú.
De mennyire technika ilyen szempontból a jog, vagy mennyire van a jog erkölcsisége? Most ugye egy nagyon extrém példát mondjak, és ezt nem, semmiképpen nem a mai magyar viszonyokra mondom azért, de voltak olyan a jogalkotásban jártas emberek, akik a hitleri Németországban is magas funkciót, mondjuk igazságügyminiszteri, vagy helyettesi tisztséget töltöttek be, mert értettek ennek a technikájához, majd az Adenauer kormányban is úgy nagyjából hasonló, mert ők értettek hozzá. Ha az volt a feladat, hogy ezt csinálják meg, hogyha éppen azt a feladatot kapták, elég ügyes mesteremberek voltak, hogy azt is megcsinálják.
Igen, de a szakemberség, vagy a szaktudás, az csak bizonyos értelemben semleges. Tehát én nem tekintem az európai büszkeség elemének azt, amit most mondott, tehát, hogy volt egy ilyen kontinuitás, tehát, hogy azért itt van egy sajátos logika. Az én felfogásomban egyébként mondjuk a morális tartás a jogászok esetében, vagy a szakmák esetében, vagy az emberiesség, az emberi hang és a stílus egy orvos esetében, vagy a humanista értékek egy pedagógus esetében, azok szakmai kritériumok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt el lehet élesen választani a kettőt egymást. Tehát ez a bíró, amelyik mizantróp, vagy az a jogász, aki nem tekinti fontos morális értéknek a másik ember méltóságát, a szakmai hibát vét, és nem egyszerűen csak morálisat. Tehát vannak olyan szakmák, és ezért tartjuk ezek a hagyományos szakmák, és nagyon sok ilyen van, több-kevesebb kárt tud okozni társadalmaknak és embereknek, de az ápolónő is, és a bölcsődei gondozónő is, és sok mindenki, aki emberekkel foglalkozik. Ezek olyan morális összefüggések, amelyek a szakmai kritériumok. Ez nem véletlen, hogy az egyetemi képzési rendszerekben a szabályok általános kompetenciákat és morális attitűdöket is számon kérnek.
Ha én diktátor lennék, és már ráérnék mondjuk olyan apróságokkal is foglalkozni, mint egyetem, és hosszú távra terveznék, akkor inkább olyan egyetemeket szeretnék, ahol nem ezt mondanák a hallgatóknak. Kétségkívül attól bonyolultabb a dolog, hogy a hallgatónak azért van esze, főleg a mai világban még lehetőség is, hogy tájékozódjon, meg utazhat a világhoz, nem egy zárt világ ez, nem ilyen egyszerű a dolog, de inkább preferálnám azokat az egyetemeket, kuss, beállsz a sorba, teljesíted, ez egy szakma, megírod, legépeled, itt megnyomod a gombot, és nem okoskodsz ilyen igazságosság, meg jó ez így, meg egy dolgokon.
Én csak a feltételes módot nem értem a kérdésben, mert ezek működnek. Tehát sokféleképpen el lehet érni ezt a dolgot, nem kell azt mondani egy jogszabálynak, hogy tessék így csinálni, hanem el lehet érni ezt pénzügyi szervezeti és egyéb átalakításokkal.
Mert ugye azért, ha azt mondjuk, hogy diktatúra vagy autokrácia, mindegy, de azért ez sokak támogatásával találkozik. Tehát azért nem úgy van, hogy ott áll a rendőr a gumibottal a sarkon, és azzal fenyeget, hogyha fejemre húz, hogyha nem azt mondom, hanem egy csomó ember vagy pénzért, vagy mert tényleg úgy gondolja, azt mondja, hogy ez így, vagy ő hozza a békét, vagy nem akarunk átoperált óvodásokat, mindegy. Tetszik neki ez a dolog, vagy legalábbis nincs ellenére, ahogy történik.
Persze.
És ezek elég sokan
vannak. Ez így van. Tehát eljutottunk oda, hogy egyetemekről beszélünk, de tulajdonképpen ennél sokkal tágabb pedagógiai programról van szó, az állampolgári szocializációról, vagy demokratikus nevelésről. Tehát, hogyha van mulasztás, az nem a jogállami intézményrendszerek létrehozása volt az előbb említett jogászok által, és sok más egyéb nem említett jogász által, a jogászi szakma nagyon sokat tett ezért. Tehát nem az intézményi dizájn volt a probléma, az rendben van, hanem ez a morális pedagógiai, szocializációs program, hogy hogyan lesz támogatása ezeknek az intézményeknek társadalmi oldalról, és ezt elmulasztották.
Azért mondjuk az a rendszerváltáskor látszott, hogy addig így volt, most meg holnaptól így lesz. Nyilván egy csomó embert az érdekelt, és az is fontos dolog, hogy van Gorenje mostanában elérhetően a Mariahilfer Strasszét. Azért nagyon sokan azt mondják, hogy de jó, hogy szabadon lehet gondolkozni végre. Lehet, hogy eddig kicsit óvatosabban voltunk, de most az egyetemen elmondhatom, de most...
Hát van egy bombó, ez egy NDK-ról szóló tanulmány, német átalakításról szóló tanulmányban nagyon sokat idézik, ami azt mondta, hogy egy német állampolgár őszintén azt mondta, hogy volt NDK-s, hogy hát mi azt hittük az egyesüléskor, hogy a rendszerváltáskor, hogy itt boldogságot, szabadságot és jólétet kapunk, de közben meg csak ilyen intézményeket kaptunk. És hát tényleg a társadalmi várakozások valóban azok voltak, hogy hogyan lesz ebből egy olyan jóléti, nyugati típusú fogyasztói társadalom, amelynek a jelei már megjelentek a kádárizmus alatt, és aminek a középosztály bűvülése elindult, és ez a fogyasztói logika, ez a nyugati orientációs minta, ez rendben volt. De közben meg az van, hogy hát itt bajlódunk ezzel a jogállamnak nevezett izével, meg mindenféle eljárásokkal, meg intézményekkel, úgyhogy nagyon könnyű dolga volt a 2010-ben hatalomra került autokráciának, mert azt tanulta meg az előző kormányzatok saját kormányzásának a tapasztalatából is, hogy ezek tulajdonképpen nem rendelkeznek igazi társadalmi védernyővel, tehát nem fogja a társadalom megvédeni ezeket az intézményeket, a demokráciát sem. Máshogyan ezt könnyen el lehet érni. Ha van elég pénz hozzá, akkor ezt könnyen lehet legitimálni egyszerűen anyagi eszközökkel.
Flek Zoltán jogász professzornak köszönöm szépen, hogy elmondta, önöknek pedig köszönöm szépen a ma reggeli figyelmet is. Králkevés Tuder, Dániel, Balogh Kármen voltak, akik közreműködtek a műsor elkészítésében, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Helskovics Eszter, Dési Jánost hallották. A viszontlátásra!